Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Képzeljék el, hogy érkezik egy SMS a bankjuktól. Gyanús tevékenységet észleltünk a számláján, kérjük, erősítse meg az adatait. Ez elsőre egy ártatlan üzenet, de ez lehet az a pillanat, amikor mindenük elúszik. De érkezhet egy e-mail vagy egy WhatsApp üzenet is hasonló tartalommal. Romániában naponta több száz, ezer, tízezer kísérlet történik arra, hogy gyanútlan embereket becsapjanak és a pénzüket vagy a személyes adataikat megszerezzék. Gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy konkrétan, számszerűsítve mivel állunk szembe. Az adathalászat és a pénzügyi csalások ugyanis napról napra kifinomultabbak, és míg a módszerek egyre kifinomultabbak, a támadások egyre nehezebben felismerhetők. 2024-ben több mint 10 000 román állampolgárt ért online pénzügyi csalás. Ma megpróbáljuk megérteni, hogy mi áll ezek mögött, és hogyan lehet kivédeni. Diósi László, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, volt bankigazgató a vendégem. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nincs arra vonatkozó felmérés, hogy Romániában hány személy, hány ember kerül az online csalóknak a homlokterébe, hányan vannak azok, akiket megpróbálnak átverni online csalásokkal pénzügyi guruk. Kezdjünk egy személyes kérdéssel, Diósi úr. Ön került már célkeresztbe?
Igen, hogyne, többször is. És az elmúlt időszakban egyre többször azt veszem észre, tehát folyamatosan tapasztalok ilyeneket. Eddig 10 évvel ezelőtt fordult elő az, hogy egy autópálya kapunál Olaszországba lemásolták a kártyámat. Azt a mai napig sem értem hogyan, de szerencsére azt is sikerült a szolgáltatónak megakadályozni a visszaélést. Azonban a hagyományos kártyás, ATM-es, bankomatos csalások, POS-es csalások már régen múlt. Most már minden online. Az elmúlt időszakban, amit nálam próbálkoztak, gyakorlatilag folyamatosan kapok e-maileket csomagküldő szolgálatok nevében, vagy pedig szállító cégek nevében, hogy megjött a csomagom, ezt még itt erre a linkre kattintva, hogy tudom az adataimat beírni és teljesíteni, utána is ennek függvényeivel fogom megkapni a csomagot, tehát ez most már gyakorlatilag mindennapos. Emellett előfordult az is velem, hogy egy ismerősömtől kaptam egy messenger üzenetet, egy másiktól egy WhatsApp üzenetet, abban, hogy nagyon érdekes tartalom van ebben az üzenetben, kattintsak a linkre, és egyiknek se volt a profiljában igazán egy ilyen küldözgetés, ezért rákérdeztem náluk telefonon, és az volt, hogy feltörték a fiókjaikat, és így küldték ezeket a linkeket. De bármikre rákattintva valószínűleg a telefonomat egyszerűen másolták volna a visszaélők. Ami még történt most az elmúlt igazából egy hónapban, az, hogy egy online piac téren, egy eladási tranzakcióban kaptam egy tökéletesen lemásolt banki e-mailt több banki szolgáltatóról, hogy itt lépjek be és írjam be az adataimat. De ez valami egészen fantasztikus volt, mert a tranzakció indításától kezdve perceken belül megkaptam ezt az e-mailt, tökéletesen föltöltve azokkal az adatokkal, amik a tranzakcióban voltak, tehát ezt valószínűleg már mesterséges intelligenciával intézték. Ha beírtam volna a banki adatokat oda, akkor megint csak azonnal viszik a pénzt meg az alkalmazásaimat. A legfurcsább pedig az volt, hogy egy szállásfoglaló alkalmazásból kaptam egy e-mailt az alkalmazáson belülről, és meg is néztem, minden esetben megnézem a címsorokat, megnézem az interneten az URL sorokat, hogy megfelelők a címek, és jó volt a cím. Be is léptem, meg is néztem, és ott kérték, hogy még egyszer indítsam el a fizetést, mert a fizetésem az nem ment át arra a bizonyos foglalt szállásra, és ezért el fogom veszíteni ezt a szállást. És hogyha azonnal egy órán belül ezt nem oldom meg, akkor elfizettem, és akkor jutott eszembe, hogy én ezt kifizettem már teljes elejében, egészében, úgyhogy beléptem a banki alkalmazásommal, megnéztem a történetben, és tényleg ott volt az utalás. Tehát itt abban a pillanatban nyúlták volna a kártyadataimat, hogyha hogy a veszélyeztetettség az most már gyakorlatilag napi szintű. Tegnap láttam a tévében egy egészen elképesztő romániai esetet, ahol a parkoló táblára, a parkoló táblán szereplő QR kód helyére ragasztottak a csalók egy saját QR kódot, amit, hogyha telefonnal beolvasott volna a parkolást indítani kezdeményező kliens, akkor ott is rögtön egy kém szoftvert telepítettek volna a telefonjára. Tehát én azt mondom, hogy most már gyakorlatilag az online csalások széles tárházával állunk szembe, amit bizony úgy tudunk elhárítani, hogyha nagyon gyanakvók leszünk.
Tehát akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy mindenki és sok-sok felkiáltójel a szó végén mindenki célkeresztben van?
Mindenki célkeresztben van, hiszen annyira elterjedtek az online fizetési módok, annyira elterjedtek a csomagszállítások, az online megrendelések, hogy gyakorlatilag az online életünket célozzák így a visszaéléseket elkövetők, és most már, ahogy mondom, biztos vagyok benne, hogy mesterséges intelligenciát használnak, pontosan profiloznak bennünket, és annyira személyre szóló üzenetek jönnek, hogy arra még a legtapasztaltabbak is, csapdába eshetnek.
De hát vissza a barlangba nem költözhetünk. Az online világ az itt van körülöttünk. Annyira kényelmes online bankolni, online rendelni, hogy erről lemondani most nem fogunk. Hogyan lehet kivédeni az online csalásokat? Vagy nekünk, ez egyes embereknek kell kivédeniük, vagy a hatóságoknak kell sokkal, de sokkal drasztikusabban fellépniük?
Én biztos vagyok benne, hogy egy drasztikusabb hatósági fellépés az azért tudna itt jobban működni, de ez általában csak a belföldi csalók ellen. Sajnos a csalások egy jelentős részét külföldről indítják. Olyan országokban, ahol a saját hatóságaiknak nem igazán van keresni valója. Ezzel együtt, ezt én is megértem, hogy szövistak egy számról közölték, hogy a bank az egy utalást tapasztalt a számlából, és azonnal nézem meg az adataimat, adjam meg, és utána a bankbiztonság majd törli az utalást, csak annál a banknál nekem nem volt folyószámlám. Igaz, annál a banknál legtöbb embernek van folyószámlája, tehát ők nagyjából próbálgatták. Ez egy helyi hívás volt. Jelentettem is a rendőrségen, akik viszont azt mondták, hogy jó lenne, hogyha ezt más csatornán is jelenteném a számukra. Tehát a hatóságot sem látom, hogy mindig nagyon egyértelműen és gyorsan akarna föllépni ezek ellen a lehetőség ellen. De én úgy gondolom, hogy a hatóságok még annyira is mögötte kullognak ezeknek a lehetőségeknek, azért mi nagyon sok mindent tudunk tenni ez ellen. Tehát ha megadjuk azt a bizonyos felkészítést mindenkinek, és gondolok itt az időseket főleg, meg a nagyon fiatalokra is, amiket kell tudniuk, akkor ezeknek a csalásoknak a lehetősége az minimálisra lesz csökkenthető.
Azt mondta egy ismerősöm, hogy ő védve érzi magát az online csalásoktól, mert hogy nem engedi manipulálni magát, mert hogy ő arról olvasott, hogy az online csalók érzelmi manipulációval dolgoznak. Igaza van ennek az ismerősömnek?
Teljes mértékben. Tehát ők mindig valamiféle nagyon sürgős, nagyon fontos, azonnali dologra hívják fel a figyelmünket, amiben rögtön kell cselekedni, és ezáltal az érzelmeinket már olyan helyzetbe hozzák, hogy a védőbástyáinkat kicsit leengedtük.
Tehát a bank sosem sürget?
A bank sosem sürget, miért tenni? A banknak megvannak a rendszerei, a banknak megvannak a törvényei, megvan a szabályozottsága, és ott igazából mi vagyunk mindig előnyös helyzetben. Tehát, hogyha bármit tapasztalunk, és kezdeményezzük a kártyánk felfüggesztését, akkor a bank abban a másodperce felelőssé válik a mi pénzügyeinkért. Tehát ezt mondják a kártya hatóságok szabályai, tehát hogyha mi jelentettük a kártyával való visszaélés gyanúját, onnantól kezdve a banknak a sora, ha bármi történt, tehát miért sietnék? Mert soha semmilyen módon nem fognak sietetni bennünket, mint ahogy az is igaz, hogy nem fognak kérni tőlünk semmilyen azonosítót, hiszen ők tudják a dolgokat. Ha a bank hív bennünket, akkor maximum olyan azonosítókat fog elkérni, ami alapján nagy vonalakban tud minket azonosítani. Tehát az édesanyánk nevét, édesapánk nevét, születési helyünket, lakcímünket, ilyeneket fognak kérdezni, de sose fognak kérni banki azonosítót és jelszót, hiszen ők tudják, miért kérnének ilyesmit.
Személyi számot kérhet a bank?
Személyi számot is tudja. Tehát ő amikor beazonosít bennünket lakcím és név alapján, akkor fogja tudni a személyi számunkat. És ez is egy olyan adat, amit én úgy gondolom, hogy jobb, hogyha a csínyán bánjunk és nem adjuk át. És még valami nagyon fontos, amit nem fog soha kérni a bank, nem fogja azt kérni, hogy telepítsünk egy szoftvert a gépre, mert ő majd megnézi, hogy mi a hiba nálunk. Nem fog linket küldeni nekünk, hogy kattintsunk rá, sem SMS-ben, sem e-mailben, és aki bármilyenre rákattint, bármilyen tartalomra, hangsúlyozom, jöjjön az bármilyen hivatalos szervről, től, bármilyen ismerősétől, azt kockáztatja, hogy kém szoftvert telepít a saját eszközére. Nagyon óvatosan bánjunk a linkekkel. Szerintem az most az egyik legnagyobb ilyen visszaérési lehetőség. Egyébként, hogy hogyan tudunk védekezni? Én úgy gondolom, hogy borzasztó egyszerűen. Tehát először is ennek a nagy sürgős, nagy nyomásnak ne dőljünk be, ne hagyjuk magunkat becsapni. Azzal is tudjunk, hogy valami fantasztikus lehetőséggel sose fognak bennünket megtalálni. Ha minket valamilyen fantasztikus lehetőséggel megtaláltak, akkor miért nem találtak meg sokkal korábban, vagy miért nem másokat találnak meg ezzel. Egyszerű, de nagyon kevesen használnak vírusírtókat, mobiltelefonon is. A mobiltelefon is tudja érzékelni a szoftvereket, a laptopok pedig teljes mértékben az ilyen kém szoftvereket, és bejeleznek a vírusírtók az összes gyanús oldal esetén. Arra is figyeljünk, hogy milyen információt teszünk ki a közösségi hálóra magunkról, hiszen a mesterséges intelligenciával leprofilozhatnak, hova járunk enni, hova járunk nyaralni, milyen rendezvényeken veszünk, és ez az alapján is megkereshetnek bennünket. Az egyik legegyszerűbb dolog, hogy mindent ellenőrzünk. Megnézzük mindig a címsorokat, mi írjuk be mondjuk a banknak a websájtjának a címét, mi írjuk be a vásárlási felületek címeit, és nem valamire kattintva fogjuk elérni őket. Ott is meglepően hasonló dolgokat csinál, de mégsem az igazi általában, nem a pontos címet adják meg a bűnözők. Ugyanakkor igyekezünk olyan helyeken vásárolni online, ahol már vásároltunk. Ha új helyen vásárolunk, akkor olvassunk utána. Általában van itt rengeteg információ az interneten mindenkiről, hogy azok megbízhatóak, nem megbízhatóak, milyen gyorsan és milyen biztonságosan működnek. És a legegyszerűbb módszerek egyike az, hogyha van egy olyan bankszámlánk, egy olyan bankkártyával, amit csak vásárlásokra használunk, és arra mindig annyi pénzt töltünk át, amennyit fogunk használni abban az időszakban. Amúgy meg ne legyen túl sok látra szóló pénz a számlánkon, használjunk inkább lekötéseket, befektetéseket, hogy ne tudják föltörni ezeket. És még egy nagyon fontos megfontolás az, hogy minden esetben gondolkozunk arra is, hogy az adatkapcsolatunk milyen. Ha banki tranzakciót végzünk, pénzügyi tranzakciót végzünk, akkor inkább kapcsoljunk át a telefonon az adatkapcsolatot, kapcsoljuk le a wifi-t, otthon használhatjuk a wifi-t persze, de nyilvános helyeken ne nagyon használjuk, mert ott mind millió embernek lehet hozzáférése. Vannak olyan fals wifi hálózatok, amik ingyenesek, jelszó nélküliek, és csábítanak bennünket, hogy rácsatlakozzunk. Én láttam ilyet egyébként Görögországban egy hotelbe például, ahol volt egy ilyen fals wifi hálózat, és szerencsére időben sikerült észrevenni, hogy ennek mi a célja. Tehát legyünk gyanakvóak és használjunk józanész alapú elhárítási lehetőségeket.
Ezek, amiről itt ön az imént beszélt, ez mind-mind a valóság, ez mind-mind itt van már Romániában is, ezzel mind-mind találkozhatunk itt Székelyföldön is?
Évek óta itt van velünk fontosan, és nagyon sok káros útat ismerek magam is, és mondom, hogyha én is közel álltam a károsodáshoz jó néhány alkalommal, az online tér nem áll meg Székelyföld határán, úgyhogy ez számunkra egy abszolút kihívás. És én úgy gondolom, hogy most visszatérve az ismerősére, aki teljes biztonságban érzi magát, én úgy gondolom, ez egy tévút. Most az előző csalások után én úgy gondolom, hogy nem érzem magam biztonságban, és még sokkal erősebben fogok figyelni arra, hogy hol élhetnek utol a csalók, hiszen ezek már annyira kifinomult módszerekkel dolgoznak, hogy ha nem tudatosítottam volna magamba azt, hogy nincsen sürgős dolog, akkor simán például ezt az online piac teret azt sikerült volna végrehajtaniuk a csalást.
Van egy felmérés, mi szerint a Revolut megbízásából készítettek egy felmérést, és ez szerint a hazai lakosság egyharmada már veszített pénzt online csalások miatt. Ennek a magas aránynak a hátterében tudatossági, oktatási vagy szabályozási hiányok állnak, vagy ezek mind összeadódnak és kiadják ezt az egyharmados arányt?
Én úgy gondolom, hogy ez mind összeadódik, és nem csak a csalásoknak a kifinomultsága van-e mögött, hanem az is, hogy az emberek, amit jól értem, akkor ebben a felmérésben azért a befektetési lehetőségekről is van szó. Még mindig nagyon szeretnénk, hogyha fantasztikus befektetési lehetőségeink lennének. Itt az első számú védvonal az lehet, hogyha elfogadjuk azt, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogyha a bankukban a kamat, amit meg tudunk kapni az 5-6%, akkor nem lesz 20%-os befektetési lehetőség a számunkra. Tehát valahol egy kicsit a tehetetlenséget is látom, mint a csalás forrását. Tehát ezek nagyon szépen fölépített mesék és történetek, akik vonzzák a pénzünket befektetésre, de hát hiszen azért sikeresek, mert jól felépített történetekkel állunk szembe. De el kell azt fogadnunk, hogy egy reális befektetés az körülbelül infláció követő plusz-minusz néhány százalékot tud csinálni. Ami ennél nagyobb, ami ennél csábítóbb, az biztosan rossz. Tehát, hogyha valami túlságosan szépen hangzik, akkor nem az. Ez az egyszerű szabály, amit a befektetéseknél tudok javasolni. És ott is olvassunk utána, biztos vannak már megtévesztett, csalódott emberek, ne hagyjuk magunkat, és megint csak, hogyha döntéserő állítanak bennünket, hogy most azonnal döntsünk, hogy igen vagy nem, akkor a válasz a nem. Ez a legegyszerűbb szabály, amit tudunk használni ilyen esetekben. Mindennek nézzünk utána. Sajnos ugye azt tapasztaltam korábban is, hogy az emberek, amikor telefont vásárolnak, mosógépet, a televíziót, akkor képesek órákon keresztül tanulmányozni ezeknek a leírását, a szakmai, műszaki paramétereit, összehasonlítani őket a különböző oldalakon. De ha jön egy ilyen befektetési lehetőség, akkor nagyon gyorsan döntést hoznak. Ez egy olyan rossz szokás, amivel le kell sajnos számolnunk.
Diósi László, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, volt bankigazgató a mai napra kész vendége. Az online csalások, a pénzügyi guruk tanácsai kapcsán beszélgetünk. Tehát akkor jól értem azt, hogy soha vissza nem térő, meggazdagodást ígérő ajánlat nem létezik. Az online csalások, adathalásztámadások rohamosan szaporodnak. Mit tegyen az, aki azt mondja, hogy ő önállóan el tud igazodni a befektetések világában? Hát az, aki azt mondja, hogy önállóan el tud igazodni, az átverésre van ítélve?
Sokat kell tanulnia, én úgy gondolom, hogy először is, és óvatosnak kell lennie. Óvatosnak kell lennie az ajánlatokkal, a különböző befektetési felületekkel, amiket használ, és próbálja meg ezt is hivatalos módokon keresztül, amíg nem érzi azt, hogy tényleg nagyon jókat tud. De először is tanuljon meg minél többet ezekről a dolgokról. Most már a legtöbb banknak is vannak befektetési, tehát nem muszáj nekünk mindenféle ellenőrizhetetlen hátterű befektetési társaságoknál a pénzünket kamatoztatni. Megtanulhatjuk ezeket banki applikációkon is használni. Vannak befektetési alapok, amik a saját magunk befektetési érzékenységének megfelelő ajánlatokat fognak tenni nekünk, hiszen őket a törvény erre kötelezi. Ezért tartom fontosnak a befektetési alapkezelők használatát például, amíg valaki nem érzi magát abszolút biztosnak ebben a világban, mert a befektetési alapkezelőknek nagyon-nagyon szigorú feltételrendszere van a befektetéseink elfogadására. Először is kell egy tesztet kitöltenünk náluk, hogy lássák, hogy milyen kockázatokat vagyunk hajlandóak. Hiszen nem mindegy, hogy valaki német államkötvény a legnagyobb kockázati hajlandósága, vagy nem mindegy, hogyha esetleg valami kínai részvénypiacba is befektetne. Teljesen másról beszélünk ezekben az esetekben. És ezeket pontosan felmérik, és nem is adhatnak nekünk a befektetési alapkezelők és a bankok más tanácsokat, mint ami a számunkra, mint a számunkra adható a saját profilunk alapján, pont azért, mert a korábbi években nagyon sokan az ügyfeleiket a kockázatosabb befektetések felé próbálták tovább lökni, hiszen ott magasabb jutalékokat szerezhettek. Ezek a hivatalos csatornákat most már zárták, tehát ott biztonságban vagyunk. A kérdés az, hogy mi van azokkal, akik magánúton jönnek, magánbefektetéseket kezdeményeznek, és ott vannak ilyen szenzációs 20-30%-os hozadékok. Ha valaki ilyet szeretne, akkor próbálja meg, de itt is vannak borzasztó egyszerű dolgok. Az egyik az, hogy olyan devizanemben takarékoskodjunk, ahol elkölteni szeretnénk, vagy ahol biztonságban érezzük magunkat. Tehát a vietnámi dong az nem tartozik ebbe a körbe, úgy gondolom. Tehát legyen euró-dollár, vagy lej az a megtakarítás, esetleg forint. A következő nagyon egyszerű szabály az, hogy nem tartunk minden tojást egy szakajtóba, ezt már a vécüleink is tudták, tehát megbontjuk a befektetéseinket, és megint csak attól függ, hogy ki mennyire érzékeny, különböző szinteket szabunk meg. Tehát legyen például 50%-a állampapírban annak a pénznek, legyen 30%-a vállalati kötvényben, és legyen 20%-a vállalati részvényben. Ez már egy olyan diverzitás, ami azt jelenti, hogy stabilitás is lesz benne, hozam is lesz, és a veszteség sem lesz túl magas. Mert mindig ezt a kérdést kell föltennünk. Nem azt a kérdést kell föltennünk, amit hamisan föltesznek nekünk, hogy mennyit akarunk veszteni, hanem azt a kérdést kell feltenni, hogy mennyit vagyunk hajlandók elviselni a bukásból. 5%-ot, 10-20-at, erre nem fognak nekünk válaszolni. Kérdezzünk vissza, hogy aki azt mondja, hogy van egy 30%-os javaslata, akkor kérdezzük meg, hogy annak mennyi a bukási lehetősége. Ha azt mondja, hogy nincsen bukási lehetősége, akkor már álljunk is tovább, hiszen olyan befektetés, aminek ne lenne kockázata, nincs, nem volt és nem is lesz.
Állampapír, vállalati részvény, vállalati kötvény, ezeket említette ön, és azt is látnunk kell, a felmérések legalábbis ezt mutatják, hogy Romániában rendkívül magas azoknak az aránya, akik pénzügyi analfabéták, más szó nincs erre, tehát nem érti a vállalati kötvény, vállalati részvény és az állampapír közötti különbséget. Ehhez még hozzáadódik a digitális tudatosságnak a hiánya. Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy online világban élünk, minden átköltözött az online térbe, tehát kétszeresen is hátrányból indulunk. Le lehet ezt faragni? Azt mondta ön itt az iménti kérdésemre, a választ úgy kezdte ön, hogy tanulni kell, tanulni és tanulni. Van ahol? Van akitől?
Természetesen. Ugye itt az a mi fantasztikus hátrányunk, hogy gyakorlatilag a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi írástudás, ez a fordítása az angol financial literacy-nak, tehát ne legyünk pénzügyi analfabéták, az csak az előző időszakba került igazán képbe. Ugye a kommunizmus ideje alatt a pénz valahogy ilyen bűnösnek is tűnt, bűnös dolognak, aki azzal foglalkozott, inkább a magas kultúra az nem a pénzügyi kultúrát jelentette semmiképpen sem. Utána a rendszerváltást követő káoszban pedig a pénzügyekkel való foglalkozás az első 10-15 évben az eléggé eléggé gyanús dolognak tűnhetett a külső szemlélők számára, hogy a sok ügyeskedő, a sok csaló miatt, az úgynevezett befektetési alapok és piramis játékok miatt. Tehát ez mindig is taszította valahogy a népet, de az előző 5-10 évben már elkezdődött ez a pénzügyi fölkészítést. Működnek pénzügyi oktatási alapítványok az országban, az iskoláknak is kötelező ilyenfajta képzést biztosítaniuk. Tehát én azt mondom, hogy ezzel lassan-lassan lehet majd valamit kezdeni, hogy elérjük, de ez egy borzasztó lassú folyamat. Ha megnézzük, szeretek például húzni ilyen apró különbségekkel, ami mondjuk Hollandia és Románia között van. Ha megnézzük, akkor Hollandiában egy 30 éves autó áll a ház előtt, aminek az embernek van 500 000 euró a bankszámláján. Nálunk meg egy adósságban teli ház vagy blokklakás előtt áll egy Audi A6-os 3 literes dízelmotorral. Tehát ezzel össze, és akkor ráadásul hitelt fogunk fölvenni azért, hogy a húsvéti ebéd és a karácsonyi vacsora jól sikerüljön. Tehát ez mutatja azt, hogy nem vagyunk megfontoltak a pénzügyi döntéseinkben, nem tudjuk jól tervezni, nem tudjuk jól elkölteni a pénzünket. Ezt a gyerekkortól kell kezdeni, sokkal nagyobb szerepét láttam egyébként az államnak és az így működő alapítványoknak is, de szépen lassan lehet majd menni. Ha megnézzük azt is, hogy azért vannak biztató jelek, hiszen néhány évvel ezelőtt még 70% romániainak nem voltak megtakarításai. A legutóbbi statisztikák alapján azért most már 70%-nak vannak valamilyen megtakarításai. Itt ilyen pénzügyi tanfolyamokon mindig azt oktatjuk, hogy mindenkinek legyen legalább 3-6 havi megélhetéshez elég megtakarítása, hogy ha bármi történik vele, bármilyen egyszeri költség, bármilyen munkai probléma, akkor ki tudjon tartani, addig ezeket megoldják. Azért ez a szint, én azt látom, hogy maximum 30-40%-nak van meg a lakosságnak, aki így tud igazából biztonságban élni.
Tehát nagyon sokszor elhangzik az, hogy azért nincs megtakarításom, mert annyira alacsony a fizetésem, hogy egyik hónapról a másikra élek, nincs amiből megtakarítsak.
Ez részben igaz, természetesen. Mi viszont azt tapasztaltuk, hogyha leülünk az ilyen kliensekkel, és átbeszéljük velük a pénzügyeiket, akkor tudnak egészen jó döntéseket is hozni. Megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy van. Ez egy amerikai példa. Amerikában az elmúlt 15-20 évben nagyon divatos lett, hogy a munkáltatók a fizetésemelés helyett, vagy amellett pénzügyi oktatást adnak a dolgozóknak, hogy megtanulják megtervezni és elkölteni a fizetéseiket. Amikor átnézzük a pénzügyeit egy kliensnek, akkor azt szoktuk tapasztalni, hogy egy csomó mindenre költ, amire nem kéne. És egy csomó mindenre nem költ, amire kéne. Például nem költ vírusírtóra, nem költ biztosításra. De lehet, hogy vannak olyan előfizetései, amik előnytelenek, amiket régen meg kellett volna néznie, egy csomó költség, amit meg kellett volna már szüntetnie. Az ember beleszalad az ilyesmiben, én is most az év elején átnéztem a vírusírtó előfizetéseim, és kiderült, hogy van 12. Na most közben 3 számítógépen van, úgyhogy azokat szépen felmondtam ezzel, megspóroltam éves szinten 100 eurót. Az is összeadódnak a dolgok. Amellett pedig azok, akiknek hitelük van, azoknak lehet, hogy egy hitel refinanszírozással alacsonyabb kamatokat lehet hozni, vagy lehet, hogy rosszféle hitelük van, és fogyasztási hitel helyett inkább személyi kölcsön helyett inkább jelzáló hitelre lenne szükségük. Ezekkel mind-mind csökkenthetők a kiadásaik, és tervezhetővé válnak utána a költségeit és a bevételeik is sokkal inkább. Meg hogyha fölálltunk velük célokat, családi költségvetést, tudatosítjuk ezeket. Ha elkezdjük írni a költségeket, akkor elég sok mindenre fog fényderülni. A legegyszerűbb példa, amikor reggel megvesszük az ötlejes kávét a sarki kávézóba, ez így egy év alatt összefogadódni egy jelentősebb összegre. Hozhatjuk otthonról is egy fedeles kannába egyébként a kávét, és akkor sokkal olcsóbb lesz, akkor az csak 40 bani egy teljes kávénak az ára. Tehát azért mondom, hogy nem kizárólagosan a magas jövedelem a jó gazdálkodásnak az alapja. Természetesen nem baj, ha van, de a költségeink oldalán nagyon sok mindent tudunk tenni. Esetleg régi az autónk, sokat kell szervizelni, drága az autóra kivadott adó, akkor vegyünk egy kisebbet, modernebbet, kisebb szervizköltséggel, kisebb ilyen igényekkel. Ez, mondtam, mind-mind összeadódik.
Az állampolgárok edukációjának a fontosságáról beszélt ön itt az imént. Sokszor azt érzem, hogy az információ hiány is hozzájárul ahhoz, ahol tartunk, és itt visszakanyarodhatunk akár az online csalásokhoz is. Van elég tájékoztató kampány, illetve kinek higgyünk, amikor valaki azt mondja, hogy én megtanítalak téged, hogy hogyan gazdálkodj a pénzeddel. Ki tanít meg, mert hogy neki az az érdeke, hogy én pénzt költsek.
Általában sajnos pontosan így van. Ha nagyon-nagyon őszintek akarunk lenni, akkor a legnagyobb problémát abban láthatjuk most, hogy erről a pénzügyi edukációs kérdésről mindenki beszél, de nagyon kevesen tesznek. Megnézzük bármelyik banknak, bármelyik pénzügyi szolgáltatónak a honlapját, vagy bármelyik hatóságnak a honlapját, ott fogunk találni pénzügyi edukációs menüpontot. Egészen biztos vagyok benne. Most egészen meglepő helyeken is találtam az elmúlt héten. Ugyanakkor ezek olyan lelketlenül összedobált anyagok. Nincs mögöttük metodológia, nincs mögöttük egy felépített igazi képzés. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a pedagógusok, akik rengeteg dologgal foglalkoznak, nekik a pénzügyi oktatási órák, azok csak nyűgöt jelentenek. Nem értik, nem ismerik, félnek tőle, oda is profikat kéne hívni. Tehát én nem gondolom sajnos, hogy a gyerekeinek onnan is lehet. Az egyetlen lehetőség, hogy az egyre inkább elszaporodó non-profit pénzügyi oktatással foglalkozó szervezetekre bízzuk magunkat, és ott próbálunk meg információt találni. Sajnos ebben az helyzetben viszont tényleg az a helyzet, hogy a több információ az kevesebb. Olyan információ áradattal, cunamival kell most szembenéznünk, hogy abból aztán tényleg ember legyen a talpán, aki kiválogatja az értelmes információkat. Tehát ilyenkor megint csak az van, hogy próbálj meg egy olyan alapszintű anyagot kapni, amiben el tudunk indulni egyedül vagy segítséggel. Vannak ilyen online tanfolyamok is ingyenesek, amiben indulhatunk, és itt is legyünk nagyon gyanakvóak arra, hogyha valaki azzal kezdi, hogy ez mennyibe kerül. Nem okvetlenül a drága a jó. A drága az drága lesz mindig, de nem okvetlenül sem jó, sem hasznos a számunkra. Lehet, hogy beszélni fognak olyan befektetési lehetőségekről, amikre nekünk nincs szükségünk, és ez egész tulajdonképpen arra fog kimenni, hogy minket behálózzanak valamilyen befektetésbe, amit mi nem szeretnénk valójában. Úgyhogy próbáljuk meg alacsony szintről kezdeni, vannak ilyen lehetőségek, több alapítvány foglalkozik ezzel, vannak online tananyagok, és az alapok alapjaival kell először tisztában lenni, csak utána kezdjük el az online segítségeket használni. A meglevő pénzügyi tanácsadási applikációkat is kritikával kell, hogy illessük, hiszen az valószínűleg mindenkinek ugyanazt a tanácsot fogja adni. Ezért jobb, hogyha befektetési alapnál tanácsadóval beszélünk, banknál befektetési tanácsadóval beszélünk, és elkezdjük magunk is megtanulni dolgokat, mielőtt egy ilyen hiper-szuper tanácsadó applikációt letöltünk.
Szót ejtettünk arról, hogy a mesterséges intelligencia, illetve az automatizáció terjedésével védtelenek, vagy még védtelenebbek vagyunk, mint amikor voltunk abban az időszakban, amikor az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a kártyánkat, a bankkártyánkat klónozni tudják. Hosszú távon ki lehet alakítani egy olyan pénzügyi tudást, digitális kultúrát, ahol az emberek automatikusan felismerik, elkerülik a csalásokat, nem lesznek fogékonyak arra, hogy a pénzüket megtriplázzák egy nagyon-nagyon kecsegtetőnek tűnő ajánlattal, és itt különösen a fiatal generációra gondolok, mert hogy talán bennük van remény.
Igen, én ebben teljes egyetértek, tehát az ő számukra kell ezt az oktatást biztosítani, és minden oktatási intézményben ezzel foglalkoznia kell. Ahogy láthatólag már a kormányzatok a hamis hírekre, a fake newsokra elkezdtek hangsúlyt fektetni, és oktatjuk őket, hogy mi a fake news, de nem oktatjuk őket, hogy mi egy hamis befektetés, nem oktatjuk őket, hogy mi egy hamis honlapnak vagy egy hamis linknek a veszélye. Tehát én azt szerintem itt ezen a ponton kell sokkal inkább, és arra kell gondolnunk nekünk is, mindenkinek is, ezzel sokat kell beszélgetnünk a gyermekeinkkel, a fiatalokkal, hogy legyenek gyanakvóak, hiszen tényleg a mesterséges intelligenciával olyan szintű megtévesztések jöhetnek már velünk szembe, amik gyakorlatilag tükröt tartanak elénk, és azt mondják, hogy te ez vagy ezt a gombot nyomd meg, és nem fog nekünk föltűnni. De ahogy mondtam, ha fogjuk az alapokat, és megpróbáljuk hosszú-hosszú távon ezeket gyakorolni, elkülönített bankszámla, elkülönített kártya online vásárlásokra, ellenőrizzük mindig a telefonszámot, ha kell visszahívjuk a szolgáltatót, nem kattintunk SMS-ben megkapott linkre, nem kattintunk olyan linkre, ami több információt vagy azonosítókat kér tőlünk, vagy ha kattintottuk, akkor ezeket nem adjuk meg, nem fogunk semmiféle telefonos próbálkozásnak bedőlni, illetve használjuk a saját adatkapcsolatunkat és installálunk megfelelő vírusítókat a telefonra, akkor még egyszer hangsúlyom, ezek a kockázatok minimálisra csökkenthetők az online csalók részéről, az online befektetési csalók részéről pedig hát a saját étvágyunkkal kell foglalkozni. Egyszerűen csak ki kell magunk elé érni egy képzelbeli táblára, hogy álombefektetés nem létezik, kockázatmentes befektetés nem létezik, és minél nagyobb a hozamígéret, annál nagyobb a kockázat lehetősége, a veszteség lehetősége. Ezek a legeslegegyszerűbb szabályok, és ezeket úgy gondolom, hogy mindenkinek alkalmaznia kell tudni. Amiről még egy picit nem ártana a szót ejtenénk, az az, hogy ugyanezek a veszélyek leselkednek a munkáltatóinkra is, és ránk a munkahelyünkön. Ott ugye mi csak kapu vagyunk, nem mi vagyunk a cél, de egyre több olyan esetet jegyeztek föl és publikáltak, hogy a dolgozók kaptak e-maileket külső forrásokból, megtévesztően jó e-maileket a cégnek a grafikus elemeivel ellátva, akár a főnökünk nevébe kaphatunk egy ilyen e-mailt, amiben a főnök utasítást ad erre-arra, hajtsunk vire egy átutalást, vagy erre a linkre kattintva telepítsünk egy szoftvert, esetleg kaphatunk ilyet nem csak a főnökünk, hanem egy ügyfelünk, vagy egy beszállítónk nevében is. Életveszély, ami itt van. Bármi, amiben egy kicsi gyanút is látunk, vagy olyan szokatlan csatolmányt bármilyen e-mailhez, üzenethez, WhatsApp, SMS, egyéb, ott minden vállalatnál van valamilyen kiberbiztonsági szakértő, annak azonnal mutassuk meg, küldjük el neki, mert az egész cégnek a belső rendszerét veszélyeztetjük, és nem csak azt veszélyeztetjük, hanem ott egy hatalmas bírságot is, hogyha adatot lopnak tőlünk, a cégünktől, akkor ott az adatvédelmi hatóság el fog járni, és ott kiszabja a megfelelő bírságokat. Úgyhogy a munkahelyen sem lehetünk nyugodtak már.
Zárjunk azzal a kérdéssel, Diósi úr, hogy tudnak-e tenni, vagy tesznek-e a bankok, illetve a hatóságok annak érdekében, hogy a gondatlan vagy meggondolatlan ügyfeleknek a kockázatát csökkentsék?
A bankok egészen biztosan tesznek. A bankoknak folyamatosan fejlesztik az adatvédelmi szoftvereit, és mind a kártyahasználat, mind az applikáció használat, mind a számla használat esetében ezeket a szoftvereket folyamatosan napi szinten fejlesztik és paraméterezik. Tehát, hogyha azt látják, hogy valamiféle csalásra utaló tevékenység, magatartás van, akkor azonnal fogják a számlát, letétják a tárkártyát, és fölhívnak bennünket. Ekkor ha tényleg a bank hív fel bennünket, és föl fog tenni néhány azon kérdés, hogy azonosítsanak, nem kérnek azonosítót, kérdéseket tesznek föl, ami alapján tudnak minket azonosítani, és el fogják mondani, hogy zárolták a kártyánkat, blokkolták a számlánkat ezért és ezért. De itt sem az a megoldás, hogy beírjuk az azonosítóinkat, mert akkor ez már csalás, hanem akkor elmegyünk szépen a bankfiókba, és ott kezdeményezzük az egésznek a helyreállítását, vagy pedig fölhívjuk a banknak a call centerét a hivatalos számon. Tehát a bankok napi szinten küzdenek ezzel, és én úgy gondolom, hogy elég fejlettek ezek a lehetőségek már, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a puska és a páncél versenyében a puskának mindig előnye van egy kicsivel. Úgyhogy a csalók azok mindig előttünk fognak járni egy fél lépéssel. Tehát lehetséges, hogy egy szoftver, egy veszélyes honlap, ami már holnap piros betűkkel fog villogni a vírusírtónkban, az ma még ezt nem teszi.
Zárjunk ezzel a figyelmeztetéssel. Diósi Lászlónak, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökének, volt bankigazgatónak. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztábban látni.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.